imádkozzunk, testvéreim. Valóban, jó Istenünk, a Te bő áldásaidra várunk. Itt vagyunk a Te jelenlétedben. Köszönjük, hogy eljöhettünk a Te házadba. Kérünk, jó Istenünk, hogy minden gondtól, tehertől, problémától szabadítsál fel most bennünket, és kérünk, hogy Tedd áldásossá összejövetelünket, ige hallgatásunkat, éneklésünket, imádkozásunkat. Köszönjük, jó Istenünk, hogy itt vagy, és az Úr Jézus nevében kész vagy megáldani bennünket, magasztalunk és áldunk ezért Téged. Amen. A Lukács evangéliumának 19. részéből fogunk igéket olvasni. A Lukács evangéliumának 19. részéből az első 10 verset olvassuk. És bemenvén által ment Jerikón, és imé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag, és igyekezett Jézust látni, hogy ki az, de a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt, és előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látá őt, és mondta néki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak: Uram, imé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Amen.
Thank you.
áldás cselekedeteinek a felsorolását szeretném ismételni. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amik éppen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Ma este a Jóisten igéje a patvarkodás témakörében akar útmutatást adni minnyájunk számára. Szeretném kérdezni a testvérektől, hogy mit jelent az, hogy patvarkodás? Milyen az az ember, aki patvarkodó? Tessék! Veszekedő. Baricsán testvér?
Erőszakoskodó.
Pletykás. Vitatkozó. Más? Van még más is? Kötekedő. Erőszakos.
Nagyravágyó.
Pénzre vágyó? Zákeus ugye arra vágyott. Testvéreim, ez egy nagyon, de nagyon régi szó. És akkor, amikor Károli Gáspár fordította a Bibliát magyar nyelvre, akkor egy nagyon használt szó volt. Ez, máskülönben ez a szó inkább a régi magyar jogban volt használatos. És az a jogi rendszer már elmúlt. Szó szerint ez a szó, hogy patvarkodás, ez azt jelenti, hogy jogtalan perkezdés. Az ellenfél perrel való alaptalan zaklatása. Innen van az is, az a szó is, hogy perpatvar. De ez tulajdonképpen ez a jogi szabályzat már a múlté, már régi. Például találtam egy ilyen törvénycikket, ez 1622-es magyar törvényben, amely azt mondja, és most idézem, ezen felül azt a peres felet, aki bármely idegen kamarához fordulna, törvényszékhez, azonnal patvarkodás büntetésében már osztják. És ott írja konkrétan a pénzbírságot is. Ez a törvény és ez a jogszabályzat 1878-ban elvesztette a jog erejét, és ilyen szempontból így már nem használták annyira ezt a szót, hogy patvarkodás, de ez a szó a mai használatban, úgy, ahogy a testvérek itt előhozták, nagyon, de nagyon sok mindent jelent. És az eredeti szövegben, ott, ahol a galáciai levélben a test cselekedetei vannak, ott az eritea használható, tehát ez a szó van. És ez is egy nagyon, de nagyon tág fogalom. Veszekedés, civakodás, versengést, önzést, vitatkozást, lármát jelenthet. És azért olvastam a Zákeus történetét, mert a Zákeus így, vagy ilyen módszerekkel szerezte meg az ő vagyonát, és mindazok az emberek a patvarkodás bűnébe esnek, akik mástól jogtalanul elvesznek valamit, és ilyen indulatokkal, vitatkozással, veszekedéssel, csúnyán. Megtéretlen magatartás ez, az ige szerint. És nem kell az ember ezzel foglalkozzon. Viszont a Jóisten annyira bölcs és kegyelmes, hogy elénkbe teszi a bűnöket, minthogyha megmutatná nekünk a sorompót, hogy annál tovább ne menj, mert ott veszélybe vagy, megmutatja a szakadék szélét, nézd, itt az utolsó állomás, ennél tovább ne menj, mert zuhansz. Hát ilyen szeretetteljes a mi Istenünk, és mi ezért foglalkozunk ezekkel a bűnökkel, mert ez bűn, ez egy nagyon, de nagyon rossz magatartás, hogy őrizkedjünk ettől. Ugye, hogy van az énekben is, távozzál a bűntől. Tehát ezt akarja Jóisten az életemben elvégezni, és mindnyájunknak az életében, fiatalok vagy idősek életében, hogy ilyen bűnben, vagy ehhez hasonló bűnökben senki ne essen bele. Ne mondja azt senki, hogy hát ez egy kicsi dolog, ez csak előfordult most, miért csinálunk ilyen nagy ügyet belőle. Hát ami bűn, az bűn, akár kicsi vagy nagy az, az mind elválaszt Istentől, és mind megkötöz bennünket, és ezért kell mi ezzel foglalkozzunk. Szeretném még arról is egy kicsit szólni, hogy hol jelennek meg ezek a bűnök. A megjelenési formájukat, hát szinte azt lehet mondani, hogy mindenütt, ahol az emberek megfordulnak. Előjön a családban, férj és feleség között van ilyen magatartás, szülők és gyermekek között, de a testi testvérek között is van ilyen magatartás. Lárma, veszekedés, kiabálás, durváskodás, és tudjuk a Bibliából, vannak ilyen példák, ahol ez előfordult. De megtörténhet a gyülekezetben is. Nem itt a helye, nem kell, hogy itt maradjon, de Pál apostol a következőket mondja a korintusiaknak. Az Isten előtt Krisztusban szólunk, mindezt pedig szeretteim a ti épülésetekért. Mert félek azon, hogyha oda megyek, nem talállak majd olyanoknak, amilyenneknek szeretnélek. És engem is olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek. Hogy valamiképpen versengések, irítségek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfuvalkodások, pártoskodások lesznek köztetek, hogy mikor majd újra oda megyek, megaláz engem az Isten ti köztetek. Ott is jelen volt sajnos ez a lelkület. És Pál apostol a Jóisten lelkétől ihletve azt mondja, nem kellene ez úgy legyen. Nem szeretem én, nem szereti a Jóisten. De aztán a társadalomban is, tehát úgymond kinn a világban, a gyülekezet falain kívül is, meg lehet találni. Akár a politikai életben, ott nagy a patvarkodás, szó szerint, hogyha ezt a szót így veszem, hogy törvényeskednek az emberek, küldik egymást a hatóságok elé. A politikai pártokban, vagy a politikai életben egy-egy újságcikkért, egy-egy megjegyzésért, egy-egy nyilatkozatért, egy nem tudom én milyen dologért, mindjárt ez történik. De az üzleti életben is lehet ez. De lehet, ha közelebb jövünk, a szomszédok között is ilyen fajta magatartás. És úgy gondolom, testvéreim, hogy a Jóisten igéje nem azért mondta ezt, mert valaki is mentes lenne ettől, hanem egyenesen a Jóisten látja, és mi is be kellene lássuk azt, hogy hajlamosak vagyunk az ilyen fajta magatartásra is. És azt akarja a Jóisten, hogy tisztogasson bennünket, hogy szenteljen bennünket, hogy komolyabbak legyünk, hogy ezek az ilyenfajta indulatok, gondolatok, magatartásbeli formák ne legyenek ott a szívünkben és a viselkedésünkben sehol. Nem úgy, hogy hát nem hozom be a gyülekezetbe, vagy hát itten csendben ülök, itten nem csinálok ilyesmit, de azért máshol a munkahelyen, vagy a szomszédokkal, mint ahogy mondta valaki, hogy éppen a lépcsőházban ilyen gyűlés volt, valamit kellett dönteni, és hát a testvérek akkor jöttek haza az imaházból, és mondták nekik is, hogy hát mi körülbelül miről lenne szó, és úgy elkezdtek kiabálni ott a szomszédok előtt, úgy elkezdtek csúnyán, durván elmondani egyiknek vagy másiknak, és aztán ugyanezzel az indulatoskodással be is mentek a lakásba, és akik ott maradtak a gyűlésen, megjegyezték, hát ezek imaházból jöttek. Kísérthetőek vagyunk. Ne legyen ilyen magatartás, meg ilyen indulat senkinek az életében. Mi kell, hogy fénykedjünk. Csak felsoroltam, hogy ezeken a helyeken megjelenhet a patvarkodás, az indulatoskodás. Egy harmadik gondolatkörben a gyökerére hadd mutassak rá. Mert gyökeres változásra van szükség. Zákeusnak is ilyen változása volt. Gyökeres változás. Nem csak a gyümölcsöket szedte le, jaj, nem fogok többet kiabálni, és a szívbe ott maradnak az indulatok. Hanem teljesen kiszaggatta magából a patvarkodást, ezt a magatartást. És erre kell mi is odafigyeljünk. Van az igében, a Bibliában két olyan gyökér, mondhatnám úgy is, hogy jó vastag gyökerek, sokat kell dolgozni, hogyha most így veszem, hogy az emberek ugye hogy szokták a fát kivenni gyökerestől, sokat kell azon dolgozni, nem csak azért, hogy a földet onnan a gyökértől elvegyük, hanem ahhoz is, hogy vágjad el azokat a gyökereket, mert ha vastag gyökerek. És úgy látom az igében, főleg a példabeszédek könyvében, itt ilyen magatartási dolgokra is rámutat a Jóisten igéje, hogy van két nagy gyökér, ami nagyon, de nagyon vastagra nőhet, és nagyon veszélyes lehet. És amiből nagyjá nőhet a patvarkodás bűne, és ez egy természetes magatartás lesz azok számára, akik ezt a gyökeret táplálják tovább. Hát az első gyökér csúfolódás és háborgás. És idézem is az igét a példabeszédek könyvéből, ott úgy mondja a Jóisten igéje, üzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszűnik a patvarkodás és a szidalmazás. Egy olyan láncreakciót látunk itt, hogy elkezdődik a csúfolódással, hogy én nem bírom szó nélkül a másiknak az életét, a magatartását. Meg kell szóljam, de nem biztatóan és bátorítóan, hanem lehordom. Leszidom. És a gyengeségét, a hiányosságát, a bűnét megmondom, de nem neki szemébe. Vagy ha neki mondom meg, úgy mondom meg, hogy azt mindenki hallja. Úgy viccelek vele, úgy mond, hogy azért mindenki nevessen rajta, azon az emberen. Annak a gyengeségén, annak a hiányosságán, annak az embernek a szeszélyén, vagy ki tudja milyen. És azok az emberek, akik ilyen magatartással vannak, csúfolódnak, azok az emberek ezt a háborúságot is, ezt a háborgást is a szívükben naggyá teszik. És ebből jön a patvarkodás. Ebből táplálkozik. Amikor az embert embertársamhoz mérem. Amikor az embereket magamhoz mérem. És én vagyok a mérce. Vagy azt, ahogy én szoktam. Vagy ahogy én gondoltam, vagy ahogy én tanultam, és ha nem ütik ezt a mércét, akkor le kell hordani, akkor csúfolni kell őket. És itt most nem bibliai mércéről beszélek, nem arról beszélek, hogy megvannak-e térve, mint én, vagy nem, hanem akár a köszönési, a bevásárlási stílusom, vagy szokásom, az a mérce. Mintha mindenki úgy kellene eljárni és csinálni. És ha nem, akkor azt csúfolni kell. Mert miért indul olyan nagy csomaggal a piacra? Olyan nagy szekérrel? Vagy miért megy olyan kicsi tasakkal az üzletbe? Miért? Mint ahogy láttam a nagy bevásárló központban, hogy vitték ezekbe a kicsi kosarakba az élelmet, de tele volt rakva, és ott a másikok összesugtak a háta mögött, hogy ez nem tudja venni azt a nagyot, azt a kerekest. Nem volt 5000 leje? Vagy hát 50 bania. Már mindjárt csúfolja, hogy persze én vettem, nekem volt. Hát neki nem volt. És ebben is megmutatkozik. És ez egy olyan nagy és erőteljes gyökér, olyan mélyen hat, és annyira szerte ágazik az embernek a gondolkodásába és a szívébe. Hogyha az ember ezt táplálja, ezt öntözi, ezt élteti, akkor a patvarkodás az olyan természetes lesz. Annyira tud veszekedni, lármázni azzal az emberrel, akár a piacon, vagy a bevásárlóközpontban, vagy akárhol, az ilyen ember előtt nincs szégyen. Mindent magához mér. Más, mindenki rossz. Na, valahogy ilyen volt a Zákeus, meg még mások is az igében. Ez az egyik gyökér, az ige szerint. A másik, mondhatnám úgy is, hogy egyenes, mert az ige mindig ilyen egyenes, és elmondja, hogy a másik gyökér bolondság. bolondságból az emberek patvarkodnak. Nem elég bölcsen gondolkodnak. És ugyanitt a példabeszédek könyvéből olvasunk egy ígét, a 20. résznek a 3. verse. Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől, valaki pedig bolond, patvarkodik. Valaki pedig bolond, az patvarkodik. Az nem tud más tenni. Persze a megtéretlen ember ilyen. De van sokszor, hogy meggondolatlanul nem tudtam előre megfontolni, és úgy szóltam, és úgy szóltunk. És ebből jött ki ez a lelkület, a patvarkodás lelkülete. És ahogy az Úr Jézus mondja, a bolond ember az, aki a homokra épített. Aki nem fektetett be abba, hogy ásson fundamentumot. Minek? Ha minek annyi munka? Kínlódni ott. Ásóval, csákánnyal. Minek? Minek annyi pénzt befektetni, hogy esetleg jön egy gép, hogy azt csinálja meg? Meg hogy aztán oda beleönteni azt a sok cementet, meg követ, meg homokot. Oda bele, ha pocséklás, hát azt nem látja senki. És azt mondja az Úr Jézus, bolond. Bolond. Hát csak arra ad, amit lát. Avval foglalkozik, amit mások látnak. A fal, a tető, beköltöztem, én győztem, én vagyok az első, a másik még mindig csak a fundamentumnál van. De majd felépült a ház. És majd mind a kettőbe jöttek a szelek, a víz, a megpróbáltatás. És csak egy maradt meg, amelyik aval is foglalkozott, ami nem látszik. Amit mások szeme előtt el van rejtve, az ad stabilitást, tartást, gerincességet az embernek az életben, a különféle problémákban. De a bolond ember, az nem így nézi a dolgokat. Bolondságok, butaságok neki, az Isten igazságai, a láthatatlan dolgok. Hát, ha nem látom, akkor miért higgyem? Van Isten, hol van az Isten? És így gondolkodik nagyon sok ember, és a keresztények is sokszor sajnos a látszatra, arra, amit mások látnak, igazítják magukat, és olyan könnyen ezzel a magatartással öntözöm, erősítem azt a gyökeret, amit a Biblia azt mondja, azt nem kell csinálni. Azt ki kell vágni. Akár csúfolódás és háborgás, akár bolondság legyen az, ez olyan rossz gyökér, ez olyan keserűséghez vezet, ez annyira megerősíti azt a bűnt az ember életében, amit nem kell, hogy megerősítsen. Hát testvéreim, mondhatnám úgy is, hogy nagyon, de nagyon sok mindent ki kell vegyünk az életünkből. Ha jó Isten ennyire mélyre megy, gondolataink, indulataink és cselekedeteink területén, hogy gyökeres változás legyen az életünkben. Egy következő gondolatban a következményekről szeretnék egy kicsit szólni, mert az az ember, aki patvarkodó, vagy a patvarkodás bűnének van rossz, csúnya következménye. Zákeus életében is volt ilyen rossz, csúnya viselkedés és következmény, meg még mások életében is. És a Bibliában találtam egy ígét, mégpedig a Jób könyvében, amelyik elmondja, hogy milyen rossz következményei vannak annak, hogyha valaki ezzel foglalkozik. Azt mondja Jób. Még mindig csúfot űznek belőlem. Szemem az ő patvarkodásuk között viraszt. Szemem az ő patvarkodásuk miatt között viraszt. Álmatlan éjszakáim vannak. Lelkiismeret furdalásom van. Nem tudok aludni. Nem tudok nyugodt lenni. Hát éppen ezt éri el az az ember, aki a patvarkodás bűnébe van benne. Nincs békessége, és nem a békességet árasztja. Nincs nyugalma, és háborúság lesz körülötte. Ez lesz a következmény. most így emberek közötti következmény. De Pál apostol azt mondja, hogy ha megmarad valaki a patvarkodás bűnébe, tehát nem tér meg belőle, akkor örökkévaló érvényű következménye is lesz. Tehát nem csak annyi, hogy hát más valaki is felháborodik, vagy más valaki is ilyen zaklatott lesz. Állandóan még álmában is, vagy este is, mikor kellene aludjon, azzal foglalkozik, eszi magát. Hanem arról van szó, hogy az az ember, aki nem akar ebből megtérni a patvarkodás bűnéből, az nem jut be az Isten országába. Mert ez is olyan bűn, mint a paráznaság, mert Pál apostol nem csinál egy nagy bűnökről listát, és azután jönnek a kicsik, hanem egybeveszi. És azt mondja, hogy és ezekhez hasonlóak. Tehát nincs is befejezve. Még lehetne hozzátenni. De én csak mondom, hogy bármelyikben benne van valaki, olyan következménye lesz, amit nagyon meg fog bánni. Nem jut be a mennyországba. A kárhozatba kerül még emiatt is. Nagy szükségünk van Isten kegyelmére, hogy ne ezzel az ilyen dolgokkal foglalkozzon valaki, foglalkozzak, hanem a más, a nemes dolgokkal, és erre Pál apostol biztat bennünket, és szeretném olvasni az ő biztatását, amit a Filippi belieknek ír. Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Nem az előbbi dolgok legyenek ott bennetek. Ne az, hanem valami más. Erény, nemes, építő, igaz, tiszta, mindez legyen. Ezt szeressed, ezt keressem. Ez legyen az életemnek a célja. És ha ez, akkor a Jóisten áldása is lesz az életemen, mert hiszen azelőtt mondja Pál apostol ott, hogy hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat. És ha ez így történik, akkor Isten megőrzi a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban, és az Isten békessége betölti a szíveteket. Hát a patvarkodás épp az ellenkezőjét teszi. Nem a békességre igyekezik. Nem nyugtatja az embereket. Nem a megoldást mutatja, csak a háborúságot szítja. Csak a perlekedést, a veszekedést, a civakodást biztatja. És nem kell ilyenek legyünk. És befejezésül, testvéreim, hogy szabadulunk meg? Hogy szabadul meg valaki ebből a bűnből, ebből a rossz életformától, mert meg lehet szabadulni, mert Zákeus is megszabadult. Hát a megtéréssel. Mert Zákeus megtért, találkozott az Úr Jézussal. És nem itt valami tanfolyamokra gondolunk csupán, amit esetleg pszichológusok vagy iskolába is tanárok tartanak, hogy hát azokat elvégzed, ott jó jegyet veszel, és akkor megtanulod azt a jobb életformát. Tudsz úgy járni, kelni ebben a világban, hogy a békességet fogod terjeszteni, nyugodt ember leszel. Mert mondják sokan, én nyugodt ember vagyok. És akkor az azt jelenti, hogy rendben van. A megtérés oldja meg a dolgokat. Az, hogy valaki találkozik az Úr Jézussal. Az, hogy behívja a házába, behívja az életébe. Az, hogy elmond mindent az Úr Jézusnak, az az ember. Letesz az Úr Jézus kezébe mindent. Így lehet megváltozni. És hogy ezt egy kicsit részletesebben, vagy konkrétabban is mondjam el, ott kezdődik a szabadulás, amikor a bűnt helyesen látom. Mert ott van Zákeus, aki bűnbánatot tartott, és a bűnét rendezte is. Mert sokan látják a bűnt, de nem látják teljesen úgy, ahogy kell. És ebből adódik az, hogy nagyon-nagyon falcs megtérés, vagy valamilyen élményeken mennek keresztül, ami nem megtérés, csak valami. Egy hamis, egy olcsó, nem igazi. Itt Zákeusnál igazi megtérés volt, azért mert az Úr Jézus mondta róla, most már ez is az Ábrahám gyermeke. Nem Zákeus mondta ezt, hanem az Úr Jézus mondta. Ennek az embernek az életében volt megtérés. Miért? Mert volt bűnbánata. Ő látta azt, hogy mit vétkezett, és ő bánta ezt. Ő bevallotta az Úr Jézusnak, és ő kész volt rendezni a bűnét. Úgy olvastuk az igében, hogy ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Négy annyit adok helyébe. Ez az ember kész volt rendezni. Ez az ember nem tagadta. Ez az ember nyíltan vallotta, bánatosan, nem dicsekedve. Utána nem találkozunk már ezzel az emberrel a Bibliában. Ha dicsekedett volna vele, nem is mondhatta volna az Úr Jézus azt, hogy ez az én gyermekem. Nem, ez az ember olyan alázatban volt, mert megalázkodott a Jóisten szín előtt, és ezt akarom kiemelni, testvéreim, hogy ahhoz, hogy az ember a patvarkodástól szabaduljon, kell ez az alázat az életében. Olvastuk Pál apostolról is, amikor írja a korintusiaknak az ígét, hogy milyenek dolgok vannak köztetek, hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Istenem ti köztetek. Szükség van arra, hogy az emberek szabaduljanak fel a patvarkodás bűnétől, magatartásától, kell ez az alázat, hogy én nem vagyok semmi, senki. Nincsen semmim. Amit elértem, ha valamit elértem, az kár és szemét. Kész vagyok lemondani. Kész vagyok áldozni. Igen, elvettem patvarkodásra, így lármával veszekedve, de én visszaadok. Én lemondok az enyémről. Nem fogok ezért is veszekedni velük. Nem. Na ez a magatartás, és ez vezet közel az Istenhez. Ez a helyes magatartás, ez az a bűnbánó és töredelmes szív, amit az Isten kedvel és nem veti meg. Ilyen szíve volt Zákeusnak. És akinek ilyen szíve, magatartása volt, ez az a kedves Isten előtt. Ezt elfogadja, és ezt megáldja az Isten. Mert azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy ő a szentségben lakik, de ugyanakkor a töredelmes szívűvel is. Aki össze van törve bűne, bánata miatt. És Zákeus ilyen ember volt, és megszabadult ettől a bűntől. Ha van, ha látom, ha látod az életedbe ezt, hogy kísért ezzel az ördög, akkor ezzel az alázatos dolgokról kész lemondani lelkülettel kell, hogy legyünk, járjunk, gondolkodjunk. A másik, a következő magatartás, a bizalmas magatartás. Bízok Istenben. A bűnt magamban látom, de bízok abban, hogy az Isten megsegít engem. Említettem, hogy a patvarkodás inkább a jogi életben, területen működik. És ilyen szempontból ugye vannak a Bibliában ilyen jogellenes eljárások, mint amilyen volt ugye Jézabel Nábót ellen. Add ide a szőlődet. Nem, hát atyáimtól az örökség. És ő ige szerint járt el ez a Nábot. Nem volt egy nagy szónok, nem tudunk róla sok minden, csak ennyi tudunk, volt egy szőlője, és kérte tőle a király. És Jézabel úgy megszervezte az egész pert, hamis tanúkkal, meg mindenfélével, hogy megölték a hívő embert. És az hallgatott. Nem volt lehetősége ügyvédre, meg ilyesmi, megölték is. Akábé lett a szőlő. És ilyen helyzetben mit csinál a hívő ember? A mi nagy példaképünk az Úr Jézus Krisztus is éppen egy ilyen patvarkodó nemzetnek az áldozata lett. Hiszen a zsidók, a farizeusok, meg azok a sok vallásos emberek, akik máskülönben nem tudtak meg egyetérteni, farizeusok és az írástudók, meg a saduceusok, meg a heródes pártiak, nem tudtak megegyezni bizonyos dolgokban, de abban megegyeztek, Jézussal végezni kell. És akkor hamis tanúkkal megtudjuk az egész történetet, és Jézust elítélik, és meghal. És mit csinál ilyenkor az ember? Ugyanilyen dolgon ment át Pál apostol is, a rómaiak által. Ott van a fogságba, egyik börtönből a másikra, innen utaztatják amoda, meg állandóan ez volt, mert látták, hogy igaz, semmi bűn, nincsen olyan dolog, amiért el lehetne ítélni, szinte szabadjára is lehetne engedni. De hát ők vártak pénzt tőle, ők ki tudja, mit akartak, még tőle csodát akartak látni. És ennek lett az áldozat. És mit csinál ilyenkor az ember? Mi a legmegfelelőbb? Hát az, hogy bízzon a Jóistenben. A Jóisten tudja, hogy mi miért történik. Mi sokszor nem tudjuk vezetni az eseményeket. Bármennyire szeretnénk is. Ki szaladnak, ki futnak a szálak a kezünkből. Elfogynak az ötletek. Nincs más lehetőség. Nincs. Látszólag nincs. Embereknél nincs, de van fent, van megváltónk, Istenünk, aki segített Jézusnak, aki segített Pálnak, aki segített a bibliai szenteknek minden időben, minden körülményben. Benne lehet és kell bízni. És az az ember, aki ezzel a bizalommal járul az Istenhez, az Isten kegyelmi királyi székéhez ezzel a bizalommal jön, ahol kiönti a szívét, kisírja az ő bánatát és nyomorúságát, mert sokszor olyan szívtipró, annyira durva dolgok történnek. De van kinek elsírjam, kinek elmondjam, az én drága megváltóm, ő letöröl majd minden könnyet az én szememről. Lehet, hogy nem itt. De lehet, hogy itt. Az Úr Jézus megy Nain városa felé, és egy temetés van, az jön ki a városból, és azt mondták azok, akik jártak arra felé, hogy a Nain városa egy ilyen völgyben volt, és egy nagyon szűk bejárat volt a városba. Tehát, hogyha egy nagyobb népcsoport volt, akkor csak akkor mehetett be valaki, miután az a négy csapat kijött, vagy bement a városba. Tehát nem lehetett úgy, hogy két csoport egyszerre menjen, vagy jöjjön. És megérkezik az Úr Jézus az ő csoportjával, és jön ki egy temetés, meg kellett várni. A halál, a gyász jött ki onnan, és az élet ment volna be, és a kettőnek nincs egy úton helye, és az Úr Jézus azt mondja, álljatok meg. És oda ment, és föltámasztott az ifjút. Mert az élet győz. Van úgy, amikor olyan helyzetbe kerül az ember, hogy most már nincs megoldás emberileg, vagy a mi lehetőségünkhöz képest már nincs megoldás, de van megoldás fent az Istennél, hinni benne, bízni az Istenben. Ez a megoldás. És ha ez így történik, a patvarkodástól is, a lármától is megszabadul az ember. Ez a szabadulás útja. És még egy dolgot szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani, az, hogy a bűnt helyesen kell látni, és az Úrhoz kell jönni bűneinkkel. Az, hogy bízni kell Istenben, ez feltétlenül fontos. De bölcsen kell viselkedni. Bölcsen. És egy ígére hívnám fel kedves testvérek figyelmét, a Bírák könyvének egy eseményére. Akkor, amikor Gedeont elhívja az Úr, és megmondja, hogy mi a feladata, és Gedeon összegyűjti az embereket, és ugye tudjuk a történetet, hogy hogy lesz 300 katonája, és azokkal is győzelmet arat, és valóban nagy a győzelem, és amikor az zsákmányosztásra kerül a sor, akkor a következők történnek. Ezt mondták az Efraim férfiai neki, Gedeonnak. Miért cselekedted azt mi velünk, hogy el nem hívtál minket, mikor a Midian ellen való hadakozásra indultál, és erősen feddőztek vele? Hát tulajdonképpen hívta őket, csak ők nem akartak menni. És akkor az Úr így adta a győzelmet, 300 katonán keresztül. De most, amikor a zsákmányosztás van, most, amikor nagy a győzelem, akkor azt mondják, hogy hát azért minket miért nem hívta? Mi miért nem részesülünk az áldásban? Hát igen, annyira egyértelmű volt sokak előtt a harc kimenetele, tehát sokan azt látták, hogy vereség lesz. Hát minek menjünk, hogy halljunk meg, hogy a feleségem özvegy legyen, a gyerekei márvák legyenek? Nem, mert nem megyek el a harcba. Hát Gedeon nem is katona. Hát nem is tud csinálni semmit. Hát nézd meg, mivel kezdi a melót, a szolgálatát úgymond. Nem az, hogy elkezd valami kardokat csinálni, vagy eféle felszerelést, hanem elmegy, és az apja kertjéből a bálványt írtja ki. Hát ilyen vallásos dolgokkal kell kezdeni? Hát miért menjünk mi oda? Nem menjünk mi a halál szájába, nem menjünk be egyenesen. És nem mentek. De az Úr adott győzelmet. Nagy volt a zsákmány is. És akkor azt mondják, hoppá, most már kellene. És akkor jönnek, és a patvarkodó ember ilyen szemtelen is. Oda mennek, és azt mondják, miért nem hívtál? és feddőztek vele, keményen veszekedtek és kiabáltak azok az emberek. És nézzétek meg a bölcs feleletet, a bölcs hozzáállást. Ő pedig mondta nékik, vajon cselekedtem-e én olyan dolgot, mint ti? Nem többet ére Efraim szőlőmezgerlése, mint Abiézer egész szüretje? Kezetekbe adta az Isten Midiánnak fejedelmeit, Orebet és Zébet. Hát mit cselekedhettem én olyat, mint ti? Mert az történt, hogy amikor az Efraimiak jöttek, mert hallották, hogy nagy a győzelem, jöttek, hogy beszélnek a szívére Gedeonnak, akkor útközben a menekülő katonák között ott voltak a hadvezérek is, és az Efraimak megfogták őket. És azt mondja Gedeon, hát azt mondjátok, nem hívtalak a harcra. Hát így hivatlanul is ti olyan nagy dolgot csináltatok, megfogtátok a vezéreket. Én nem tudtam ezt megcsinálni. Hát így meg tudtátok csinálni. Akkor lecsendesedék az ő felháborodott lelkük, mikor e beszédeket mondotta vala. Hogy mikor mit kell mondani? Milyen helyzetben hogyan kell viselkedni? Ide bölcs magatartás kell. És akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, mert ő adja személyválogatás nélkül mindenkinek, de kérje hittel. A jó Isten adott Gedeonnak bölcsességet, és úgy tudott válaszolni. Ha a mi drága megváltónkat nézzük, testvéreim, akkor ő is. Jöttek az emberek kötekedni vele, mert direkt mondja, ki is értették őt a kérdéssel. Kell a császárnak adót fizetni? Hát ez egy olyan kérdés volt, annyira sarokba szorították, annyira lehetett volna ettől vitatkozni, volt is rengeteg vita emiatt, ott Izraelben, különféle pártok, vallásos emberek között, és az Úr Jézus annyira megnyugtató, annyira egyszerű, átlátszó, igaz, sokat mondó, bölcs választ adott. Adjátok meg Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császáré. Egyértelmű, bölcs. Mindenki belefér. A rómaiak is, a zsidók is, a vallásos emberek is, a pogány emberek, mindenki benne van. Bölcs magatartás. Ahhoz, hogy lecsendesíteni a népet. Ugye Pál apostolék is a missziós útjaikon sokszor felháborodás, meg annyi minden, és le kellett csendesíteni az embereket. Sokszor volt, hogy nem sikerült, de bölcsen eljárni, hogy mit kell mondani, hogy kell viselkedni. Hogyha a Jóisten ad bölcsességet, bölcs válaszokat, akkor az ember megszabadul ettől a lelkülettől, a patvarkodás bűnétől. És a szabadulás előttünk van, mindenkinek a keze ügyében van. Nincs messze tőlünk. A szívünkben, a szánkban, ott van az életünkben, a gondolatainkban, csak használjuk ezt. Használjuk ezt. Zákeus elnyerte az üdvösségét. Azt mondta néki az Úr Jézus, ma üdvössége lett ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Elveszítettük azt a méltóságot a bűneset után, a bűn, ami bejött az életünkben, elvette tőlünk azt a méltóságot, ami a kapcsolatainkat érinti. Képes az ember, kísért az ördög, hajlandóak vagyunk, hajlamosak vagyunk sokszor erre, hogy a patvarkodás bűnébe is essünk. De az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson, hogy megtartson bennünket, hogy az ő útján, a keskeny úton, a szentség útján haladjunk. Haladjál, haladjunk ezen az úton mindnyájan. Amen.